Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és múltkor ugye tettünk egy kitérést a tanítási sorozatunkban, mert a megbocsátás témájáról beszéltünk, ami szintén egy nagyon izgalmas téma, de most folytatjuk a kiválasztás témája köré épülő sorozatot, és szisztematikusan nézzük végig a Bibliában a különböző példákat, ami ez a témához kapcsolódik, és végigmentünk a héber írásokon, és látjuk azt az általános igazságot, hogy a kiválasztás az nem egy üdvösségi kérdés a héber írásokban, hanem sokkal inkább szolgálathoz kapcsolódó, vagy egyénhez kapcsolódó, vagy az egyénen keresztül egy népcsoporthoz kapcsolódó kiválasztás. És a szolgálatot illetően pedig az, hogy az illető betölti-e vagy nem tölti be a szolgálatát, ez egy nyitott kérdés, és az egyén felelőssége, és látjuk azokat, akik betöltötték, látjuk azokat, akik elbuktak. De önmagában a betöltése vagy az elbukása egy szolgálatnak megint nem az üdvösséget érintő kérdés, tehát nem kapcsolódik ahhoz közvetve, nem befolyásolja. És most eljutottunk egy izgalmas ponthoz. És az izgalmas pontnak a fő igéje, ami egy példázat végén hangzik el Jézustól, az így hangzik, hogy mert sokan, ez a Máté 22.14-ben olvasható, illetve megtalálta a Lukás párhuzamos részben is a valamelyik változatban, tudjátok, több fordítási típus van, és ott bizonyos igék a szűkebben, ami szigorúbban veszi, hogy mit tesz bele, mit enged meg. A kéziratok alapján ott nincs benne, a Károliba benne van amúgy. És az ige így hangzik, hogy mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. És mivel ez kapcsolódik a témánkhoz, ezt egy kicsit körbejárjuk, hogy ez mit is jelent. Számunkra azért lesz egy kicsit könnyebb körbejárni, mert ti már többé-kevésbé sokat tanultatok velem a Mesiási Királyságról, hiszen most fejeztük be ezt a sorozatot. De gondoljatok arra, hogy azért 99,9%-ban a közösségekben a Mesiási Királyság valósága az nincs így jelen, sőt, ahol elfogadják, ott se feltétlenül foglalkoznak ennyit vele. És onnan visszagondolva pedig ez a mondat sokkal inkább bizonyos teológiai háttérrel megint az üdvösségről szóló kiválasztásként hangzik el. Éppen tegnap is csak valaki ezt fölrakta egy poszt sorozatba láttam, és látszott, hogy így gondolja, hogy ez arra vonatkozik, hogy ugye hát sokakat ugye sokak voltak hivatalosak, de Isten csak keveseket választott. És szigorúan végig göngyölítem ezt a gondolkodásmódot, tulajdonképpen bizonyos teológiai szisztémák azt állítanák ezen keresztül, hogy egy nagyon rossz arányban 10 000-ből mondjuk egy lenne az, aki Isten esélyt ad arra, hogy őt elfogadja, megismerje. És mikor az evangelizációra gondolkozok, azért ez számomra zavaró lenne, ha így gondolkoznék, hogy tulajdonképpen igazán tudom, hogy a titok az, hogy Isten nagyon kevésnek ad esélyt. Még tovább fokozva ezt a kérdést, akik azt mondják, hogy ugye van kettős predestinációnak szokták ezt mondani, bizonyos embereket Isten kiválasztotta, mennyire bizonyos embereket kiválasztott a pokolra. Ez a szélsőséges nézete ennek, vagy angolul szokták mondani, strict Calvinism. Nem ad túl nagy szabadságot arra, hogy az ember az evangéliumot hirdesse. Azt gondolja, hogy közben ez az igazság, hogy hát elmondom neked, de tudom, hogy 10 000-ből egy az esélyed mondjuk, vagy mondhatnék bármilyen más arányszámot, hogy így is az lényegtelen. No, eme bevezető után akkor viszont nézzük, hogy miről van itt szó, és arra utaltam nektek, hogy mikor még a Mesiás Élete sorozatba vettük az evangéliumi részleteket, nem pont így tanítottam erről, ezt csak azért mondom el, mert biztos lesz olyan, aki föl fogja ezt ismerni. Volt már olyan, aki rám ért egyszer, hogy Iván, eltérsz a fő iránytól.
mam írta nekem, és mondom, igen, tudom, hogy a honlapon ez nem pont így van jelen, de ugye a honlapon van egy csomó tanítás fönt, de engem az nem kötelez minden egyes pontja, hogy nekem 100%-ig mindenhol ugyanazt kellene elvágólag tanítani. És a honlap a kiválasztás témakörében az egy moderált vagy mérsékelt kálvinista teológiai irányba tartozik, ami a megváltást egyetemesnek tartja. És a többi négy pontjában bár mutat hasonlóságot a kálvinista rendszerrel, de a pontok nem feltétlenül fedik egymást. Ennél többet most erre nem akarok mondani, mert ez egy nagyon messze vezető téma. Na, rákanyarodok ide. Amit erről a példázatról annak idején mondtunk, csak annyit mondtunk, majd mindjárt felolvasom a példázatot erről a királyi mennyegzőről, ez a Máté 22:1-14-ben található, hogy ennek az a mondani valója, hogy ugye vannak ezek a meghívottak, de aztán a végén azok nem vesznek részt a mennyegzőn, és igazán arról van szó, hogy itt van egy nemzedék, aki elutasította azt, amit a Messiás felajánlott nekik, ezt a nemzedéket a Messiás után a gorosz parázna nemzedéknek nevezik, elvétetik tőle ez az ajánlat, és majd egy más nemzedéknek adatik, és így lemaradnak mennyegzőről, amivel a királyság kezdődik, mert elutasították az ajánlatot. És azt is látjuk korábban a Máté 21:45-ből, ott is már példázatokat beszél Jézus, és a megszólítottak részben a vallási vezetők, és itt látszik, hogy a főpapok és farizeusok halván az ő példázatait megértették, hogy róluk szól. Tehát itt vannak bizonyos intések, amely kifejezetten a zsidó vezetők felé is szólnak, tehát az egésznek a kontextusa ez. És ugye itt egy esküvőről és mennyegzőről van szó, egy lakomáról, és ha gondoltok bármilyen nagy, ilyen látványos esküvőre, akkor egy esküvőnek lehet több része. És egy esküvőnek lehetnek exkluzív részei. Tehát azért, mert például biztos kaptatok már meghívást borítékban, és akkor a borítékon belül, a meghíváson belül volt egy másik kis lapocska. És a másik kis lapocska egy extra meghívást tartalmazott. Tehát ugye meg voltunk hívva egy nagy rendezvényre, de lehet, hogy meg voltunk hívva az esküvőnek egy további részére, mert nem feltétlenül áll egy esküvő egyetlen részből, hanem lehetnek számos részei, és az lehet egyfajta megtiszteltetés, hogy egy szűkebb kört meghívnak az esküvőnek egy exkluzívabb részére. Tehát egy esküvői meghívás nem jelenti feltétlen vagy automatikusan azt, hogy minden egyes részére magának az esküvőnek hivatalosak vagyunk. Erre nagyon jó példa, nemrégiben volt a angol királyi párnak az esküvője, a Vilmos herceg és a két Middleton, vagy hogy hívják a hölgyet. És ott is úgy volt, hogy annak voltak különböző szintjei, ahova csak egy szűkebb kör volt meghívva, aztán még egy szűkebb kör, aztán még egy szűkebb kör. Több szintje volt az esküvőnek. Tehát nem volt mindenhova mindenki meghívva. És ahogy látjuk, itt Jézus is használja a mennyegzői lakoma példázatát, és hát ebből a rejtés megjegyzéssel zárja ezt, hogy sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. És mire gondol itt, hogy hívta meg az elhívottat, meghívottakat, kik lennének ezek a választottak, azok miért vannak kevesen. És mint mondtam, gyakran találkozunk ebben az egy mondattal egy ilyen üdvösségi kontextusban, és de valóban ez nem illik bele ebbe a szövegkörnyezetbe, azt gondolom teljesen ez az üdvösségi kontextus, és ezért egy más megértést szeretnék most nektek mutatni. Hogy?
Hendrik volt. De volt Vilmosnak is.
Hát csak néhány évvel
veszélyes.
Azt tudom.
Ja, jó.
Hát csak annál néztem meg, hogy több lépcsős volt, és hogy voltak meghívva valóban 1200-an, valóban 600-an, valóban 300-an. Tehát szerintem az is jó példa erre. Vigyázzatok! És megszólalva Jézus ismét példázatokban beszélt nekik.
Mondván, hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett, és elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat, mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, ímé ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden, jöttek el a mennyegzőre. De azok nem törődvén vele elmentek, egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe. A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszítette, és azoknak a városait fölégette. Akkor mondta az ő szolgáinak, a mennyegző ugyan készen van, de hivatalosok nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be őket a mennyegzőre. És kimenvén azok a szolgák az utakra begyűjtötték, mind akiket csak találtak, a jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelt a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta neki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád, az pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgálóknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Az egyik általános ok, amire már utaltam, amiért nagyon félre van értve ez a példázat, azért, mert a messiási királyság valóságát nem veszik figyelembe, és úgy gondolkoznak az ítéletről, hogy ez egy, tehát, hogy mindenkinek egyszer meg kell halni, és azután az ítélet, és egybe látják hívő-nem hívő ítéletét, és ez egy egyszeri dolog, ahol oda kerül és megítéli a Isten a hívőt és a nem hívőt. Ebben a gondolkodásban menthetetlen az, hogy az üdvösségünk egy cselekedett programba kerüljön bele, mert ugyanis akkor úgy tűnik, ha ez tényleg így lenne, hogy akkor cselekedetek alapján leszünk végül is megítélve, hogy üdvözülünk vagy nem. Ez nem igaz, bár igaz, hogy a cselekedeteink lesznek megítélve, de a hívő és a nem hívő ítélete legalább 1000 éves különbséggel történik meg, és mind a két ítéleten előkerülnek a cselekedetek, de egyiknek se az üdvösségét dönti el, ugyanis a hívő üdvözült, és a cselekedetei meg lesznek ítélve, és ennek alapján el lesz döntve, hogy mit kap és mit nem kap, és mi ég el és mi nem ég el. A nem hívőnek a cselekedetei szintén meg lesznek ítélve, és megint el lesz döntve, hogy a testi feltámadás után milyen sors vár rám, és az ítélet milyen lesz. De a kettő el van választva egymástól, és nem érinti azt a kérdést, hogy valaki hívő vagy nem hívő, mert ez nem a cselekedetek alapján dőlt el, hanem ez a hitbeli alapon dőlt el. De ilyen könnyen összecsúszik a cselekedetek miatt ez a két dolog. És valóban összecsúszik, és aztán nagyon nehéz szétbogozni egymástól. És Jézus hirdette, hogy Izrael egy szó szerinti királyságot kap, nem azt, amiben éltek, nem egy metaforikus királyságot, és ezt a feltámadás után is tudjuk, hogy erről tanította az apostolokat. És valójában ez volt az apostolok egyik utolsó kérdése, hogy ezt a királyságot mikor fogja helyreállítani. És akkor megnyugtatta őket, hogy most ez nem a ti dolgotok, hanem most tegyétek, ami a feladat, de nem azt mondta, hogy ez nem fogja helyreállítani. És szintén tanít a könyv végén, ahogy az utolsó alkalommal láttuk a jelenések sorozatban, a 22.12-ben, a jelenések könyvében azt mondja, hogy hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. És például beszél arról az apostolainak, arról a kiváltságról, hogy vele uralkodhatnak a királyságban. Máté 19.28-ban mondja, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Hát a messiás uralkodni fog, de uralma nem egy egyedüli dolog, bár nyilván egy abszolút monarchia a messiási királyság, de a hatalmát, a tekintét és az uralmát megosztja másokkal. A Zsoltárok, 45-ös Zsoltár 7-es verse ezt mondja, trónod, ő Isten örökké való, igazságnak pálcája, te királyságodnak pálcája. És hogy ezt a fajta uralkodást, ezt megosztja a királyságban, és sokak által valósítja meg. A zsidókhoz írt levél 9. verse azt mondja, szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot, annak okáért felkent téged az Isten, a te Isten örömnek, olajával a te társaid felett. És vannak társai, de természetesen ő a királyok királya, és ebben az uralkodásban egy csomó minden meg lesz majd osztva. Vagy ahogy a Gírák példázatában lehet látni, hogy visszajön a királyságban, ott is keresi a szolgákat, akik uralkodjanak vele. Ő pedig mondta neki, Lukás 19.17, jól van, jól vagyok jó szolgám, mivel hogy kevesen voltál hű, legyen birodalmad 10 városom. Tehát látszik az, hogy megjutalmazza a szolgáit azért, hogy vele uralkodjanak a királyságban. És Istennek a célja mindig ez volt, amikor beszéltünk a királyságról, nagyon részletesen taglaltuk ezt a pontot, hogy magának a teremtésnek mi volt a célja, férfiúvá és nővé teremtette az embert, és uralmat, hatalmat adott nekik a föld felett, tehát egy uralkodásra lettek teremtve a férfiú és a nő Isten képmására. Ez az eredeti teremtés, és ebben látszik Istennek a célja, és Isten ezt a célját megvalósítja. És az Ószövetségben is, bár az ember elbukik, de mégis, ahogy Isten helyreállít, számos pontján látjuk az ószövetségi történetnek, ahogy Istennek nagy emberei akár vezető pozícióba is kerülnek, József, Dávid, Eszter, Dániel, és az apostolok ezt tudták és értették, és nem véletlenül kérdezték Jézust, vagy mentek oda hozzá, hogy szeretnénk a jobbodon és a balodon ülni, és Jézus mondta, hogy ezt majd a megfelelő időben és a helyen, ugye ez nem így dől el, tehát majd ezt eldönti a mennyei atya, hogy ez hogy lesz. És Pál is ezt mondja Timóteusnak, 2 Timóteus 2.12a-ban, ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Tehát valóban van jelentőség a hitben való kitartásnak, a tűrésnek, a cselekedetnek. Ez hozzá kapcsolódik a messiásra való uralkodáshoz. Vele uralkodni az igék szerint egyfajta kitartó hit jutalma, de ebben van feltételesség is, és Pál figyelmeztet, itt mindjárt a 2 Timóteus 2.12b-ben, ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ez nem egy üdvösségi megtagadás itt, a folytatásból ez egyből kiderül. Nem arról van szó, hogy akkor, ha valaki nem volt ez a kitartó hívő, akkor egyből elvesztette volna az üdvösségét. A 13-ban azt mondja, ha hitetlenkedünk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Tehát itt arról van szó, hogy valaki hogyan jár Istennel, hogy mik a cselekedete, és ezek lesznek megvizsgálva a Krisztus ítélőszéke előtt. Mit tagad meg a hűtlen hívőtől? Nem a megváltást, hanem a kiváltságot, amiről épp Pál itt beszél, ami a győztesnek jár. És ha nem tartunk ki hűségesen, akkor elveszthetünk olyan dolgokat, amik a miénk lehetnének. A Gírák példázatában, ez nagyon szemléletes, Lukás 19.24-26-ban, ott állóknak mondta, vegyétek el ettől a gírát, és adjátok annak, akinek 10 gírája van. És mondták neki, uram, 10 gírája van. És ő mondta, mert mondom nektek, hogy mindenkinek, akinek van, annak adaték, akinek pedig nincs még, az is elvétetik tőle, amilyen van. Ugye ezt lehet, szokták általában egy üdvössége, hogy ne, akkor nem is volt üdvössége, nem került be ez az általános értelmezése, de abszolút belefér, és a szövegkörnyezethez sokkal jobban passzol az, hogy valaki meg lett jutalmazva, mert hűséges volt, valaki meg kárt szenvedett, ahogy az ige mondja, hogy megégett ez és szén a szalma pozdorja, és kárt vallott. Ráadásul a példázatban is látszik, hogy az ellenségei az egy külön kategória, tehát nem ez a kategória. 19.27-ben azt mondja, sőt ennek felette az én ellenségeimet is, akik nem akarták, hogy én ő rajtuk uralkodjam, hozzátok ide és üljétek meg előttem. Tehát itt van az a kategória, aki valóban be se kerül, vagy aki tényleg mondjuk a nem hívő kategóriája, aki akarnám fejteni a példázatban szereplőket teljesen. Tehát amennyiben tudjuk, hogy az örök jutalmak azok olyan kiváltságok, amelyeket megnyerhetünk, vagy elveszíthetünk a cselekedeteinkkel, akkor ez megadja az esküvői példázatnak, amiről itt beszélünk, a hátterét is, és a legnehezebb pontja az egésznek a kivetett vendég kérdése, ugye itt az értelmezések kétfelé mennek, attól függetlenül is, hogy ugye még a királyságot tanítunk-e, vagy nem, hogy ki ez a kivetett vendég. Tehát itt látjuk ezt az embert, aki bekerült a partira, és aztán meg kidobják. És igazán a Biblia nagyon élénk képet használ a jutalmak elvesztésének a lehetőségére is, ahogy a Gírákban most láttuk, hogy a befektetés vagy a városok odavesztek. és Pál is úgy beszél erről, hogy megég a munkánk, mint szén a szalma pozdorja, vagy éppen beszél, mikor a sporteseményről beszél, akkor azt mondja, hogy úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem a levegőt vagdossa, hanem megsanyargatom a testemet, szolgává teszem, hogy még másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne váljak. Nyilvánvaló, hogy Pál nem arról beszél, hogy hú, nincs is üdvösségem, vagy elvesztettem volna az üdvösségemet, hanem arról beszél, hogy igazán a nagy vehemenciában, ahogy végzi a szolgálatot, ebben is válhat alkalmatlanná, ha nem megfelelően jár a messiással, ha nem megfelelően futja meg a pályáját. És most nézzük meg ebből a szempontból, hogy mit jelent, hogyha valakit kitesznek egy exkluzív esküvői banketről, és ez is lehet egy képe különben a jutalmak elvesztése lehetőségének. Tehát látjuk itt a végét, még egyszer felolvasom, a Máté 22:11-14-et, bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta neki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek, és vessétek őt a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Tehát az ember nem viseli a megfelelő esküvői ruhát, és ezt a királyt szemmel láthatóan bosszantja. És miért, hogy mit mutat meg ez a ruha, ez minek a jelképe? És igazán a ruhát lehet látni, amint az üdvösséget írja le a szentek fehér ruhája, és lehet látni, amint a cselekedeteit írja le, az igazságos cselekedeteit. A Jelenések 19:7-8, örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei, mondja itt. Ez a Jelenések 19:7-8. Ugye kicsit itt még lehetne mélyebbre ásni, mert a régi King James-ben csak annyi van, hogy a szentek igazsága, az új King James-ben annyi, hogy a szentek igazságos cselekedetei, a Károli is azt írja, hogy a szentek igazságos cselekedetei. Tehát itt 19:7-8, hogy ott pontosan hogy van. De egy ószövetségi képet is ide citálnék, mindjárt majd, kicsit később, ahol ez szintén előkerül a cselekedetekkel kapcsolatban. A vendég feladata lett volna, hogy viselje ezt a ruhát. Igazán ugye itt azt szokták mondani, hogy ezen az esküvőn a szokás az volt, hogy maga aki az esküvőt, tehát a király rendezi, igen, az biztosítja a ruhákat. Most akkor ez arra utal, hogy itt üdvösségről van szó, utalhat arra, de igazán nem feltétlenül, mert azt mondja, hogy ő elkészítette a mi cselekedeteinket, tehát igazán a megszentelődésben is Isten készíti el nekünk a cselekedeteket, tehát ez nem feltétlenül zárja ki egyik vagy másik értelmezését. De az, hogy itt nem az örök életről van szó, hanem bizonyos jutalmakról, azért vegyük észre, hogy ez a vendég benn van a rendezvényen. Tehát mikor én abban a kontextusban gondolkodtam arról, hogy itt ez üdvösség, nem üdvösség kérdés, azért mindig az egy furcsa része, hogy miért van akkor bent a mennyegzőn. És igazán Jézus beszél arról, hogy csak újjászületettek látják meg a királyságot. János 3:3-ban a híres Nikodémusi beszélgetésben mondja, hogy aki újonnan nem születik, nem látja meg az Isten országát, magyarban eredetileg királyságát. Tehát a vendégnek újjászületettnek kell lennie e szerint, ha benn van. És akkor viszont ez a hely nem a pokol, vagy nem az a hely, ahova a nem hívők kerülnek a kivetettségnél. Miről van itt szó? Itt van egy kivilágított palota, és a kivilágított palotán kívül pedig kívül sötétség van. Mikor voltak ezek a bankettek? Éjjel. Kivilágították a helyet, és kívül meg sötétség volt. Tehát ugye ezek a zsidó esküvői bankettek nyilván éjszaka tartottak, és nem feltétlenül kell hozzá kapcsolnunk a külső sötétséghez, ahogy amúgy a megközelítések jelentős része hozzá kapcsolja a poklot. Bár a sötétség bizonyos más kontextusokban hozzákapcsolódik ehhez, de nem feltétlenül kell itt hozzákapcsolni. Tehát itt nem a pokol vagy a tűz meg tava leírása található. Ugye a külső sötétség, mint mondtam, bár igaz, hogy vannak írásrészek, ahol kapcsolatban van hitetlenekkel, de ez nem ok arra, hogy ezt is avval azonosítsuk, mert nem feltétlenül erről szól itt ez a példázat vagy kontextus. Mondjuk a 2 Tesszalonika 1.8.9-ben ott leírja valóban a nem hívők ítéletének a dolgait. 2 Tesszalonika 1.8.9-ben, de nem kell avval párhuzamba állítani, mert ez nem teszi szükségessé itt a szövegkörnyezet. Ráadásul, ugye a bankett, a kérdés az, hogy hogy veszem a bankettet. Ez maga a királyságnak a képe? Igen, ez az általános leírás. De a bankett nem feltétlenül a királyság, hanem a királyságban egy esemény. Tehát nem utal semmi arra rá, hogy a bankettről való kidobás feltétlenül egyenlő lenne a királyságból való kidobással. Tehát ha a bankett a királyságban van, akkor az nem a királyság maga, hanem egy fontos esemény a királyságban. És a király hatalma az látszik már magában a példázatban is, hogy nyilván messze túlmegy a palotán, és igazán sehol máshol nem találunk amúgy arra utalást az írásokban, hogyha valaki bejut a királyságba, azt onnan kidobnak. Arra viszont találunk, hogy valaki vagy bejut, vagy nem jut be. Aztán a külső sötétségnek vannak egyéb előfordulásai is Máténál, és ez valóban lehetővé teszi, hogy ez a szétválasztás vonatkozzon hívőre és nem hívőre, de azt is lehetővé teszi, ahol látjuk Máté használatát, hogy ez a jutalmak elvesztésének a lehetőségét fejezi ki. Például ez a kifejezés, hogy a királyság fiai, ezt is használja a Máté, és csak a 13.8-ban használja, és ott hívőkre vonatkozik ez a kifejezés. Aztán használja ezt a külső sötétséget még a 25-28-ban, és ott is vonatkozhat olyan valakire, aki jutalmát vesztette, és nem feltétlenül nem hívő. Az viszont érdekes, hogy ez a külső, a sötétség mellett levő külső szó, ez aztán sehol másról nincs az Új Szövetségben, viszont a héber írásoknak a fordításában számtalanszor megtaláljátok a Septuagintában, és itt a Szent Hajlékhoz és a templomhoz kapcsolódik a király vagy a királyi palotához, és azt írja le, hogy ez nem egy belső része annak, hanem egy külső része. Tehát igazán az Ezekiel könyvében, ami a milléniumi templom leírása, ott találjátok meg ezt a külső szót, hogy a külső pitvar, vagy a külső része a templomnak. És azt gondolom, hogy ezért egy teljesen elfogadható magyarázat az, hogy a kidobott ember a palotának a külső részére került, de ez önmagában nem feltétlenül jelenti azt, hogy elvesztette az üdvösségét, vagy sose volt neki, vagy kidobták volna királyságból. A fogcsikorgatás is egy érdekes kérdés, mert az is azt ugrasztja be, hogy ugye ez a pokol. De ez sem szükségszerűen utal a pokol fájdalmaira, mert ez lehet a szégyennek vagy az elvesztésnek a kifejezése is, és nyilván ez itt egyfajta szégyent jelentett az illetőnek, és máshol is előfordul ez a kifejezés, de nem a nem hívő ítélete összefüggésében feltétlenül, és mindig az adott szövegrész dönti el, hogy mi a jelentés ennek a kifejezésnek, ami fontos, hogy önmagában nem jelent feltétlenül ítéletet a nem hívő számára. A sírás és fogcsigorgatás. Tehát nem kell beleolvasni azt a példázatba, amit a kifejezés máshol jelent. Itt, hogy ezt mondja, ez jelenti azt, hogy valamit vesztett. De valóban, akinek elég a cselekedetei, szén, a szalma, posztória, tehát a munkája kártval, az egy probléma neki. És az jelenthet sírást, fogcsigorgatást. De nem feltétlenül kell, hogy azt jelentse, hogy nincs üdvössége. Maga János is utal például a leveleiben erre a szégyenre, ami érheti azt a hívőt, aki nem megfelelően jár a messiás eljövetelkor, mert azt mondja az 1 János 2.28, és most fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelkor. Tehát, hogy elképzelhető, hogy valaki nem járt megfelelően, és valamilyen szempontból ez egy szégyent jelent. Nem jelenti ez, hogy a messiás a végén nem törli le az összes könnyed, fájdalmat és sóhajt, de azért, ha van ott egy ítélet, megmérettetés, és ott kapni lehet, vagy elveszteni, annak nyilván van egy súlya. És ha hűségesek vagyunk, akkor ezek elkerülnek minket, ha hűtlenek vagyunk, vagy inkább a földi kincseket gyűjtjük, ha nem őt követjük, akkor van lehetősége annak, hogy a munkák bizonyos részei, vagy az egész megégjen, és faszén a pozdorja legyen. És amikor ez az elhívottak, választottak, most értünk el a végponthoz, amiről az egész szól, amikor ez a fordulat elhangzik, akkor Jézus, mint mondtam, a zsidó vezetőket kritizálja a tekintélyük és a szolgálatuk miatt. Ők, ha valakik arra készültek, hogy a messiási királyságban uralkodjanak és részt vegyenek az eljövendő messiással ezen a banketten, azok a farizeusok voltak. Nem látszik ez most innen nézve, de ők voltak a kor jó fiúi. Szemben a szadduceusokkal azok voltak a rossz fiúk, azokat a farizeusok is utálták, ők rendelkeztek a templom fölötti hatalommal, és ott egy nagy bazárt, Annás fiainak a bazárja, így hívták még a farizeusok is, a szadduceusoknak, a főpapnak és a fiainak ott a bizniszét. És a farizeusok voltak, úgymond most idézőjelben mondom viccesen, persze a laza jó fiúk, ez már innen nem látszik, mert a mi terminológiánkban a farizeusi viselkedés és egy negatív, helyenként antiszemita konnotációval megjelenő kifejezés, de ez nem így volt akkor. Igazán az emberek mindig rájuk néztek, hogy elfogadják Jézus, vagy nem. Tehát ő rajtuk keresztül próbálták megítélni, hogy nekik mit kell tenni. De itt pontosan őket inti meg, és azt mondja nekik, és figyelmezteti őket, hogy a vámszedők és a paráznák megelőznek titeket Isten királyságában. És az elhívás mire utal? Láttuk az Ószövetségben, hogy az elhívás teljes Izraelre utal. Isten teljes Izraelt elhívta, hogy papjai legyenek, és szolgálják őt, és a pogányok felé vigyék el azt az üzenetet, amit nekik adott. És Izrael elvéti ezt a szolgálatot, Izrael elvéti a királyságot. És láttuk, hogy ez egy lehetséges dolog, hogy nem tölti be valaki a szolgálatát. Benne van a bukás lehetősége. És egész Izrael hivatalos arra, hogy a messiási királyságban uralkodjon a messiással, de mégiscsak néhányan jutnak be, különösen abból a nemzedékből, ahol nemzedéki szinten elutasítják. De nagyon érdekes, ahogy látjuk, a végén Pál azt mondja, hogy egész Izrael megtartatik, mégis lesz egy generáció, ahol akik életben maradnak és túlélik a nagy nyomorúságot, egészben jutnak be a királyságra. De itt, ebben a példázatban az intés annak a generációnak szól, hogy hiába hivatalosak mindannyian, kevesen lesznek azok, akik abban a kiváltságban részesülnek, hogy részt vegyenek a banketten. Tehát, ha üdvösségi értelemben is értem, akkor is azt választja szét, hogy ott nem mindenki fogadta el a messiást és elutasította. Ha szétválasztás értelemben értem, és azt értem, hogy ugyan bejutottak sokan a királyságba, de mivel nem jártak megfelelően, és nem döntöttek jól, vagy nem olyan volt az életútjuk, ezért nem vettek részt a banketten. Így is úgy is működik a dolog, de egyik értelmezés se szükségszerűen arról beszél, hogy valaki ki lett választva az üdvösségre. Arról beszél, hogy egy nép eltévesztette az elhívását, és nem fogadta el a messiást, vagy arról beszél, hogy hívő és hívő között valamelyik hívő követték a messiást, és valamely hívők pedig nem jártak úgy, ahogy kellett volna. Tehát nem szükségszerű ezt a fordulatot olyan automatikusan arra érteni, hogy itt valaki ki vannak választva az üdvösségre. Tehát ez sem az egyéni kiválasztás példája örök életről vagy halálról. Arról szól, hogy a hűséget hogyan jutalmazza a messiás a királyságban. És a történet kontextusában, mint mondtam, a templom papjait és vallási vezetőit figyelmezteti, hogy elvétik az elhívásokat, és nem jutnak be a banketre. Az, hogy azon túl nem is üdvözülnek, az meg egy más kérdés most a példázattól függetlenül. Láttuk amúgy, hogy vannak olyan farizeusok, akik titkos hívők voltak, és aztán később színre léptek. Ilyen volt Nikodémus, ilyen volt Arimatiai József. Ezek még ebben az időszakban lapítanak, és nem vallanak szint. És aztán látjuk az Abcselben, hogy nagy számban farizeusok is követték az utat. És sok vita is volt ugye a különböző judaista dolgok miatt. Tehát a banketten való részvétel megfelelően öltözött hívők számára van itt fenntartva, és az öltözet pedig az igazságos cselekedetek. Tehát sokan lettek elhívva személyes megváltásra, és a banketten való részvételre, de csak a hűségesek nyerik el, és ők a választottak itt ebben a példázatban. És maga a üdvösségi kiválasztás vagy predestináció kérdése nincs célkeresztben ebben a példázatban sem. Amen.